9 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Nagy hatású jobboldali politikus, háromszor is Olaszország miniszterelnöke, médiavállalkozó és egyéb gazdasági érdekeltségeivel is kitűnik, futballklub tulajdonos, óriási viccmesélő, nagyon fiatal barátnője volt, úgyhogy tényleg egy vonzó személyiségnek is tarthatjuk őt magánélete alapján, de persze meg kell emlékeznünk, vagy hát meg kell említenünk, hogy igencsak visszás gazdasági ügyei is voltak, természetesen a nemrég elhunyt Silvio Berlusconiról van szó, és Szabó Anna van itt velünk a stúdióban, a növekedés.hu vezető szerkesztője, szia, üdvözöllek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És a következő egy órában a Berlusconi jelenségről, az ő pályafutásáról, politikai és közéleti szerepéről fogunk beszélgetni, majd azt is megnézzük, hogy mi lesz most például az ő pártjának, a Forza Itáliának a sorsa, meg Olaszországban milyen hullámokat vert, ugye a temetését követően, meg a halálát követően Berlusconinak milyen a megítélése, úgyhogy tényleg nagyon sok mindent akarunk belesűríteni ebbe az időszakba, ebbe az egy órába. Amikor kiderült, hogy elhunyt Berlusconi, mi volt az első gondolatod egyébként?
Nekem az egyik vicce jutott az eszembe, szokásához híven, ő nagyon szeretett vicceket mesélni, és ebben tényleg nagyon jó volt, emellett még az éneklésben is nagyon jó volt, különösen a nápolyi dalok éneklésében, és erről egy CD-t is kiadtak. Az egyik vicce, amikor kérdezték a nőkhöz való viszonyáról, azt mondta, hogy őt nagyon szeretik a nők, mindenki azt akarja, hogy elvegye őt feleségül, mert saját megfogalmazása szerint ő egy szimpatikus ember, okos, gazdag, ért a nőkhöz, és elég öreg ahhoz, hogy örököljenek utána. Tehát egyszerűen, igen, most itt az örökségéről is majd szó lesz a későbbiekben.
És elvég az összes barátnője ott volt egyébként a temetésen.
Mindenki ott volt, igen. Tehát tényleg szerették a nők, ő volt a férfi, akit szerettek a nők, nyilván erről megoszlanak a vélemények, hogy ő hogyan udvarolt, meg milyen kiszólásai voltak. Hát elképesztő faragatlanságok is voltak ezek között, de az is benne volt, hogy például volt olyan parlamenti ülés, amikor vörös rózsacsokrokkal jelent meg, és minden hölgynek adott virágot. Tehát az egész kettősség, ami Berlusconi egész életművét jellemzi, ezeket szét kéne valahogy szálazni. Tehát van ez a felszín, ez a máz, ami a viccmesélés, a nők, a különböző egyéb ilyen média ügyek.
Meg gondolom azt is szét kell választani, hogy mind politikai személyiség, meg mind közéleti személyiség, nem?
Igen, tehát szerintem ahhoz, hogy reálisabb képet lássunk, vagy reális képet lássunk, amennyire lehet, ehhez szét kell választani ezt a kettőt. Tehát ezt az állarcot, vagy mászt, vagy maszkot, amit magára tett, vagy lehet, hogy ő valójában ilyen is volt, valószínűleg egyébként nagyjából igen, és a másik pedig a politikai öröksége. És akkor itt is akkor szét lehet választani a pozitív és a negatív dolgokat. Kezdjük azért a negatív, hogy pozitívval tudjuk befejezni. A negatívumok közé soroltam, próbáltam olyan dolgokat összegyűjteni, ami nem annyira lejáratottak még a médiában. Uh-huh. Én a negatívumok a leginkább és a legtovább tartó negatív hatásnak azt a politikai kommunikáció lezüllesztését tartom. Tehát sokan azt mondják, hogy 30 évvel megelőzte a korát, mert hogy most a Trump jelenség, és akkor lehet
mondani. Igen, abszolút ez. Oda kötik, hogy az ő köpönyegéből bújt ki ez a kicsit ilyen jobboldali populista politika.
Igen, ez abszolút populizmus, ez a nagyon-nagyon egyszerű üzeneteknek a közvetítése, az olasz álomnak az eladása, mindig mondták neki, hogy Silvio, adj nekünk egy álmot. Az egész a Forza Italia himnusza, a Silvio Berlusconi személyéhez írt dal, és mind-mind azt sugallta, hogy itt egy álmot adott. Ez volt a politikai termék, ezt ő 30 évvel ezelőtt már nagyon jól értette, amit ma különböző spindoktorok mesés összegekért adnak el a mai politikusoknak. Ezt Berlusconi a saját fejéből kipattant, és ő ezt ráérzett erre, ráérzett az olasz néplélekre, de még egyszer mondom, a politikai kommunikációnak és az egész médiának a lezüllesztéséhez ő bizony hozzátette a saját részét. A faragatlanság, a bunkó beszólások.
És erre rá is játszott, nem, hogy ő a népgyermeke, és hát, nem fog finomkodni.
ő egy elképesztően hiú ember volt. Tehát készített róla egyébként, az HBO-n fönn volt egy nagyon-nagyon jó dokumentumfilm, amit 2016-ban Anton Giulio Panizzi rendezett, egészen döbbenetes dokumentumfilm, akit egy korrajz egyébként. Berlusconi a saját villájában fogadta a stábot, és nagyon sokat forgattak, és számomra az egyik legmegdöbbentőbb képsor az az volt, hogy volt több szoba is ebben a villában, ami csak Berlusconi erekékkel volt tele. Tehát mindenhonnan ő köszönt vissza. Ő volt a világ vezetőivel, saját magáról szóló szobrok voltak benne. Tehát valami elképesztő
narcisztikus
személy volt. Tehát egyébként a nők körüli botrányoknak egy jó részét is szerintem vagy ő találta ki, vagy ő tupírozta fel, hogy ez egy 80 éves korában még mindig arról szóljanak a hírek, hogy ő különböző szexbotrányokba keveredett. Tehát ennél jobb saját, az önmarketinget nagyon-nagyon magas szintre tudta vinni. De akkor még a negatívumokhoz azt azért hozzátenném, hogy ugye Berlusconi is hozzájárult ahhoz, hogy Olaszország adóssága jelentősen emelkedett. A peres ügyei, a maffia, az állítólagos maffia kapcsolatok, mert ugye ezért soha nem ítélték el. De azért, ahogy elnéztem ott a temetésen, hogy kiküldögéltek, azért ott az első pár sorban, azért közöttük nagyon sok régi olyan barátot lehetett találni, vagy hát akiket összefüggésbe hoztak a maffiával, és egy-két embert el is ítéltek maffia kapcsolatok miatt.
Hát eleve, amikor ugye ő gyakorlatilag Olaszország kormányfője lett először, akkor volt egy ilyen hihetetlen nagy botrány, egy tisztító tűz ugye a politikai elitben, és ott azért néhányan fennmaradtak, mint Berlusconi, vagy hát abból gyakorlatilag tőkét kovácsoltak, de hogy gyakorlatilag ami ellen Berlusconi felszólalt és népszerűséget szerzett, nevezetesen a maffia kapcsolatok, az úgy lehet, hogy ugyanúgy rá is jellemző volt.
Na, akkor itt azért tegyünk egy pár dolgot tisztába. Tehát Berlusconi, amire szintén nagyon jól ráérzett, ugye a 90-es évek elején az addigi kétosztatú olasz politika, amit főleg a kereszténydemokrata párt uralt, és volt egy baloldali párt, illetve egy viszonylag erős kommunista párt, ez a 90-es évek elejére összeomlott, és az úgynevezett tiszta kezek botrány, amit az előbb említettél, ez a korrupció elleni harc, ebbe belebukott gyakorlatilag az összes vezető párt. Ekkor Berlusconi még nem volt a politikában, és ekkor látta azt, hogy most itt egy olyan vákum keletkezik, hogy alapította meg 93-ban a Forza Itáliát, és kezdett el politizálni. Tehát ő egy új korszakot indított, és ő egyáltalán nem a korrupció ellen küzdött, hanem a kommunisták ellen küzdött. Uh-huh. Tehát ő mindig azt mondta, hogy az ő elsődleges hivatása a kommunizmus és a kommunisták elleni harc. Hát időközben kikoptak mellőle már régesség a kommunisták,
nem volt
mindig a kommunisták ellen küzdött, úgyhogy ez a másik. A harmadik, amit itt belevettem, nyilván ezek mindegyik más és más súlycsoportba tartozik, ez amikor hatalmon volt ez a média túlsúllyal való visszaélés. Tehát ugye neki saját csatornái vannak, a legnézettebb kereskedelmi tévék hozzá tartoznak az ő csoportjához. Most az megint egy másik kérdés, amivel kezdtem, hogy a kommunikációnak a lezűlesztés, hogy ezek a tévék ugye milyen minőségű műsorokat adnak, de hát ezen ma már föl se kapjuk a fejünket, olyan szintű műsorok vannak, de hát ebben is megelőzte a korát. De a média túlsúly, ugye amikor ő volt hatalmon, és ugye a Rai, tehát a köztelevízióban is ugye nyilván a befolyása azért nagyobb volt, plusz még a saját csatorná is. Hát igazából kialakult az a helyzet, ami ugye sokunknak ismerős, hogy már nem tudunk olyan csatornára kapcsolni, ahol ugyanazokat a dolgokat hallanánk.
Gondolom ez a média hátszél, ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az igaz ugye, hogy a második világháború óta ő volt az első olasz miniszterelnök, aki kitöltötte a ciklusát.
Így van. De ennek szerintem nem csak a média a része, hanem leginkább az, hogy Berlusconi, és ez már a pozitívumok közé tartozik, Berlusconi nagyon jól ráérzett arra, hogy hogyan lehet ebben az elképesztően fragmentált olasz politikai térben mozogni, működni, hogyan lehet összehozni újabb és újabb koalíciókat. Na ebben ő nagyon jó volt, és ezt a javára lehet írni, hogy ennyire zseniálisan egymással perlekedő feleket kibékíteni, nem tudott úgy senki, mint ő. Tehát gyakorlatilag emögött az állarc mögött, vagy emögött a vicces, éneklős, showman mögött volt egy nagyon komoly és tehetséges politikus, aki egészen jó koalíciókat tudott összerakni, és hát ne felejtsük, hogy Giorgia Meloni a jelenlegi orosz kormányfőt, és ő fedezte föl, az ő kormányában volt először miniszter, és ők nagyon jobban voltak, tehát Giorgia Meloni egy nagyon szép szavakkal emlékezett meg róla.
Egyébként a Forza Itália, amit kínált kezdetben, az mennyire volt tényleg nagyon-nagyon újszerű, és ugye említetted, hogy előtte inkább kétosztatú volt az olasz politika, de azért amikor kétosztatúság volt, akkor sem volt jellemző a politikai stabilitás annyira az olaszokra. Ezt követően gyakorlatilag olyan értelemben nem változott meg semmi, hogy egymást érik az olasz kormányfők, miniszterelnökök, meg a koalíciós kényszer ugyanúgy ott maradt, de mégis a Forza Itáliának mi volt az az elsöprő újszerű üzenete, amit hordozott magában?
Igen, tehát annak idején, amikor először választást nyert Berlusconi 94-ben, nagyon rövid ideig volt csak kormányon, tehát akkor utána egy szakértői kormány következett, de tény, hogy a Forza Italia akkor berobbant a politikai életbe. Én ezt elsősorban ennek a vákumnak tulajdonítom, ami akkor kialakult, tehát a régi pártok teljesen meggyengültek, újak meg még nem voltak, illetve hát az új lett a Forza Italia.
És akkor utána is koalíciós kormányok voltak, amikor Berlusconi...
Mindig koalíció, tehát Olaszországban mindig igen, koalíció volt, viszont Berlusconi nevéhez köthető ez az úgynevezett prémium törvény, ami pontosan ezt az instabilitást próbálta kiküszöbölni, tehát hogyha valaki x százalékkal nyer, a legnagyobb nyerőnek ad prémiumot a rendszer azért, hogy egy stabil kormányt tudjon alakítani, és ne az legyen, hogy 1-2-3 százalékos támogatottságú pártok zsarolják a nagy pártokat. Mert ugye mindig ez volt addig is a rendszer, most ez a törvény ezen azért tudott módosítani, de azért, hogy a negatív tartomány is átlépünk itt a törvényhozásnál, hogy ez a saját magára szabott törvényeknek az egészen elképesztő, tehát ez egy visszaélés, egy hatalmi visszaélés, hogy addig nem lehet folytatni a bírósági ügyeket, amíg valaki közpozíciót gyakorol. Hát nyilvánvaló, ez őrá lett kitalálva az egész, és az ügyeinek a többsége az nem bűncselekmény hiányában, hanem bizonyítottság hiányában, illetve elévülés miatt nem került végül.
Nem is ítélték el jogerősen egyszer sem? Egy adócsalási ügye volt talán, amiben...
Egy adócsalási ügyben elítélték, de hát abból is jól jött ki. Tehát ez a kommunikáció, ez neki nagyon-nagyon jól ment. Ugye 2014-ben neki idősek otthonában kellett közmunkát végeznie. Fantasztikus PR műsort csinált belőle.
Igen, azt képzelem,
kiszivárgott idézőjelben egy videó, amint Berlusconi közmunkát végez fehér köpenyben, és az időseket gyámolítja ebben a Milánó melletti idősek otthonában, és hát minden nap, amikor jött, mert hát nem is kellett minden nap mennie, egy héten egyszer kellett, vagy kétszer kellett mennie, egy éven keresztül ez volt a nagy büntetés, és akkor is ajándékokkal, virággal megpakolva érkezett, segített az időseknek, a rajongók ott várták az idősek otthonának a kapujában, szóval egészen döbbenetes marketing célokra föl tudta ezt használni. A legnagyobb büntetés számára nyilván ekkor az volt, hogy őt 6 évre eltiltották a közügyektől, ahogy lejárt, ugye rögtön azonnal EP képviselő lett belőle, és végül is úgy hunyt el, hogy ő szenátor volt. Tehát az olasz szenátus tagja volt, és végig királycsináló volt, mert a Meloni kabinetet, mondom, azért az ő segítségével többek között az ő segítségével sikerült összerakni.
Köszönöm szépen az eddigieket, folytatjuk még akkor Berlusconival kapcsolatos történetfel elevenítéseket Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével. A hírek után maradjanak velünk.